kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Felgyújtottak egy templomot Kárpátalján, majd azt írtak rá, hogy késhegyre a magyarokat, illetve magyarok takarodjatok. Az incidenst Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán, emellett egy képet is közzétett a lángoló épületről. A Palágy Komoróczi görög katolikus templomban történt a gyújtogatás, kényszersorozás, emberölés, templomgyújtogatás, úszítás, megfélemlítés, ez mind a mieinkkel, a magyarokkal történik Kárpátalján, nem fogjuk hagyni, számíthattok ránk, írta a kormányfő. Ismét berendelték Ukrajna magyarországi nagykövetét a külgazdasági és külügyminisztériumba, ezúttal a Palágykomoróczi templom felgyújtásának ügyében, amelynek helyreállításához azonnal átutalja a kormány a szükséges összeget, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter emlékeztetett, 10 éve, hogy szisztematikusan törvényekkel elkezdték visszaszorítani a magyar anyanyelvhez való hozzáférés lehetőségét és elvenni az anyanyelven való tanulás lehetőségét, így kezdődtek ezek a támadások. Elítélte, hogy az európai politikai vezetők félrefordítják a fejüket, utasítást adott arra tehát, hogy a helyreállításhoz szükséges összeget haladéktalanul utalják át. A kormány kitiltotta azt a 3 a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akiknek szankciós listára helyezését előző nap kezdeményezte az Európai Uniónál, közölte Szijjártó Péter. Az ukrán szárazföldi haderő személyügyi főnökéről, a nyugati műveleti parancsnokság parancsnokáról és a Védelmi Minisztérium mozgósításért felelős főosztályvezetőjéről van szó. Rámutatott, az Európai Tanács jelentésében is megerősítették, hogy az országban a sorozás során előfordul fizikai erőszak és kínzás is. Kárpátalja nincs egyedül, Magyarország kiáll a magyarokért, írt a Súlyog Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Biztos vagyok abban, hogy a Palágykomoróczi görögkatolikus templom elleni aljas támadás és a magyarok elleni uszítás minden jó érzésű embert nemzetiségtől függetlenül mélyen felháborít, fogalmazott az államfő. A kormány abban érdekelt, hogy a politikai nézetkülönbségek ellenére is jó lehessen az együttműködés Magyarország és Lengyelország között, viszont a jelenlegi varsói vezetés láthatóan ebben nem érdekelt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A budapesti lengyel nagykövet végleges hazarendelésével kapcsolatban Szijjártó Péter azt mondta, a jelenlegi lengyel kormány egy háborúpárti kabinet, mi pedig egy békepárti kormány vagyunk. Új dimenzióba lépett az együttműködés Magyarország és Üzbegisztán között azáltal, hogy azt 2 friss megállapodással kiterjesztették az energetika területére is. Ez Szijjártó Péter a 10. Magyar-Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság ülése után jelentette be. Befejeződött a pályázatok elbírálása a Napenergia Plus programban, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a napelemes rendszerek és energiatárolók beszerzési és felszerelési költségeinek 2/3 vállalt át a nyertesektől. 21.228 család nyert el, összesen 86 milliárd 600 millió, átlagosan több mint 4 millió forintot. A klímaváltozás miatt elkerülhetetlenül szükséges mesterséges vízpótlás a táj természetes alkalmazkodó képességét segíti, jelentette ki a mezőgazdaságért felelős államtitkár Jászkísér közelében a Vizet a tájba program keretében a Hanyéri csatornán zajló munkák helyszínén. Huba Imre szavai szerint a kormány időben lépett és az aszályvédelmi akcióterv keretében 4 milliárd 700 millió forint azonnali forrás biztosított a szükséges vízpótlási és a kapcsolódó meder, illetve partrendezési munkák elvégzéséhez. Bár múlt héten a júniusi rendkívüli szárazság után számottevő csapadék érkezett és az aszály nagy területen mérséklődött, vagy meg is szűnt, sokfelé lenne szükség még további csapadékra, írta a Hungaromet ZRT a friss agrometeorológiai elemzésében. A középső és a keleti ország részben többfelé a 20 mm-t sem ért el az elmúlt időszak esőmennyisége, miközben sokkal jobb lett már a helyzet a Dunántúlon, illetve Észak-Kelet-Magyarországon is. Dinamikusan bővült az elektronikus fizetési forgalom tavaly, mondta el a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúráért felelős ügyvezető igazgatója a jegybank éves fizetési rendszer jelentését bemutató tájékoztatón. Több mint 200 millióval emelkedett a tranzakciók száma egy év alatt, összesen több mint 2,5 milliárd elektronikus fizetés történt, a fizetési műveletekben a bankkártyás tranzakciók domináltak, ismertette Barta Lajos. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható majd a folytatásban, de északkeleten-keleten időszakosan össze is állhatnak a gomoly felhők, így elszórtan előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél pedig továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Szent Vendel Sebet című írását Réti Árpád előadásában hallják.
Szarka Géza, Szent Vendel Sebe. Szegény pásztorok faragtatták valaha a krepli kőfaragó ősével. Jó széles kalapot vágattak rá, kampót is ragasztottak a kezébe, valódi juhász kampót, nehogy valaki gőgös számadónak véje. Nagyszemű rózsafűzért raktak a kampóra, parittya nagyságú kövekből, azzal a bölcs gondolattal, hogy nyilván a szent is öregszik, meg a sötétben is kell pörgetnie az olvasó szemeket. Még épségben volt, csak a szegényekkel osztályoskodott Szent Vendel. A nappal, aki ingyen süt, a holddal, a kósza szegény legénnyel, a mezei pityerrel, meg a többi Isten adta ingyen élővel. Most különös társaságba keveredett. Kampó dobásnyira ott terpeszkedik az útkanyar mellett a tank, a rettentő tigris. Mancsait gőgösen terpeszti szét, ágyúját dőfösen szúrja a föld felé, mint az udvarmester a botját. 550 mázsa vagyok, csupa acél, csupa tudás, csupa erő, csupa halál. Kidöntöttem eddig 5 családi házat, 15 kapubálványt, 30 fát, megöltem 400 embert. Valami ilyesfélével dicsekszik a hatalmas tigris a dolgok nyelvén. De a szent nem érti, mert éppen az a füle hiányzik. Aztán ott fekszik a tisztis, közel a szenthez. Fényes érmek ragyognak a mellén, fekete abaposztó zubbony a testén, véres csík a szíve táján. Szent Vendel azonban nem látja, mert a szeme hiányzik. A falu élettelenül hever a völgyben, mint a partra vetett óriás polip. Nyugat felől szekerek feslenek elő a dombhajlat mögül. Menekülők térnek vissza. A csikorgó, batyus szekereket rozzant gebék vonszolják. Kötél a szerszámuk, madzag a gyeplőjük. Asszonyok, gyerekek ülnek a batyuhegyeken, a férfiak a kezükkel támogatják a szekéroldalt. Hő! Rikkantja Por Márton, aki az élen halad. Nem is kell megrántani a gyeplőt, a csuli megáll a hangra is. Innen már látni a falut. A tavaszi nap ezüstpásztákat villant rá a felhővitorlák mögül. A hazatérők lebilincselten vizslatják falujukat. Mi lehet ott? Mi maradt meg? Új szekér érkezik. Ökrök húzzák himbálózva. A baglyas pusztai intéző az, a nagyhatalmú talabér. Büszke lovakkal ment el, ökrökkel jön ez is. Most meg van gyalulva, a hangja is megvékonyodott, valami kenetes alázat remeg benne. Megáll a parasztok mögött, és előre jön ő is nézelődni. A torony alig, ha nem kaput, mondja Por a parasztoknak. Vaj, reménykedik Alsó János a belszegből. Le van dőlve, annyi bizonyos, szól közbe az intéző, mintha valami titkos öröm volna a hangjában. Vége itt mindennek, a halálé itt minden. Por alig billent feléje. Talabér kinullázta harmadival a vetőmagból, kellemetlenkedett a kút használat körül is, a török futáson. Komisz, hodzsa ember, most is azért abajog, mert az uradalom fáj neki, a báró 2000 holdja, aki inkább volt az övé, mint a báróé. Mindenből temetőt csinálna most, szeretné, ha mindenki sírna, jajgatna, lázongana. Aztán közben visszacsúszna az ölébe a zsíros 2000 hold. Mi, apja? Halott! Tüsténkedik a kis Andris a batyúhegyen. Német! Iszonkodó kíváncsisággal bámul a katonára. Az asszonyok sipákolnak. Mindnek van valakije az ismeretlenben. Talán így fekszik valahol az is. El kéne temetni valahogy ezt a fekete zubbonyos, pörkölt embert. A levegőben puskaporszag, büdös olajillat, nehéz hullaszag. De pap nélkül? Könnyű leszerelni ezzel az asszonyokat. Furcsa, hogy ez így még kün fekszik itt. Hát akkor a plébános úr is elment? Vagy rossz rágondolni is? Miséta jön a csősz. Fekete, délies arcán megsűrűsödik a vér, mikor az intézőt meglátja. Benne van a községi nemzeti bizottságban. Úgy néz maga elé, olyan vádló arccal, mint egy eleven bűnlajstrom. No, miséta, no, törleszkedik szelíden talabér. A csősz végiglobbantja a szeme csóváját az intézőn, de szót se szól. A parasztok felé is csak biccent, aztán szó nélkül a falu felé ballag. Hát ennyi az első földi. A miséta, Sanyi. Valami bűntudatféle sűrűsödik a menekültekre. Talán mégse kellett volna elmenni, ha mindjárt kiürítés volt is. Por Márton két lovas paraszt úgy érzi, mint a két karral ki lenne feszítve az intéző és miséta közt. Egyik se kell neki, de mindkettő talál valami szöget az ő karjába. A lovak hangosan ropogtatják a friss füvet, az ökrök kérődznek, barázda billegető szürcsöli reketten a csorgó levegőt. Por Márton szeme ráréved a szoborra. Az asszonyok már Szent Vendel körül állnak, és elmondanak egy fohászt. Alsóné hangosan sír. A kisfiát elvitte a tüdőgyulladás a menekülés alatt. Szent Vendel, látod az én lelkem sebét? Hogy látná szegény feje, mikor nincs szeme? Valamennyien a szobrot szemlélik. Milyen lehet az én házam, ha egyszer ez a szobor ilyen? Kesereg alsó. Rom. Nem biztos, sóhajtja egyik asszony. No-no, ropogtatja a szót keményen Por. Ha egyszer ez a szobor, ez a Vendel ilyen rapittyára lett, pedig kis célpont, ugyibár, az. Az arca, keze, lába oda van. Csuda, hogy áll. Csuda, hogy nem dőlt le olyan találattól. A kő volt-e porhanyó, vagy az ilyesmit nehéz megmondani? Így lett, no. Hát ez az. Majd a házunkra is azt mondjuk. Így lett, no. Nehéz sor megnyugodni a pusztulásban, mikor így a tavasz zsendül körülöttünk mámorosan. No, csuli, gyerünk, né! Megindulnak némán, remény és kétség közt. Páncélos roncsok szegik be az utakat. Az akászfák némán mutogatják fehér sebeiket. Lövész árkok cikáznak a földeken, hernyó talpak kusza barázdái tépték föl a tarlóföldeket, mint a óriás kígyók birkóztak volna ott dühös éjszakákon át. Hadszíntér. A hazatérők torkában kiszárad a nedv. Ott is egy! Ujjong föl egy gyerek a batyus szekéren. Nyújtogatja a nyakát a halott felé, mint a fiatal gém a fészkében. Csönd! Kiált rá valaki. Ó, kis Jancsi, Jancsikám, siratja a kisfiát alsóni mind erősebben, ahogy közelebb érnek a faluhoz. Mintha be kellene számolnia a romoknak, mit tett a fiával. Ó, megfojtja az önvád, hogy éppen az orvosságon múlt, hogy abban a falusi patikában nem tudták megszerezni az ultraszeptilt. Maradtak volna akkor inkább Veszprémben. Ma is élne a Jancsika. Nyughass! Harapja a szót feléje alsó. Az asszonyban megszegődik a sírás. Facsarja az orrát a tehetetlen anyai fájdalom. Göthösen, orhangon szortyogja. Szent Vendel, segíts! A halálfalú elnyelte őket. Lebuktak a többi hazatérővel együtt a gyilkos valóság örvényébe. Hányottak, fuldokoltak. Ó, egy malacom se, egy tehenem se. Aztán kivetődtek a partra, az üszkös falak magányába, kábultan, félésszel, mintha most pofozta volna őket életre valami rettentő, kegyetlen ököl. Muszáj élnetek, sújtotta a fülükbe. Lassan bele is melegedtek az elevenségbe. No, itt egy sajtár. No, itt egy lapos vas. Itt az ösztökém. Hát a ház. Zsindely nincs, ablak nincs, de áll. Csoda, hogy áll. Akár a Szent Vendel. Csak hogy a ház épebb, erősebb, mint a szegény, megnyomorodott pásztor szent. Pedig Vendel kitartott. Itt maradt. Az úgy van, tudjátok, vélte Csörgenani, az előimádkozó, hogy az ilyen szent magára vádulja a többi ember szenvedését. Valahogy így kell lenni. A parasztok lassan visszarajoztak a faluba. S Soknak a háza épebb volt, mint ahogy a szent sebe sejtette, de soké lerokkant egészen a fundamentumig. A Nemzeti Bizottság kidoboltatta, ha nincs elegendő lakás, akkor össze kell költözni. Ez a demokrácia. Akinek maradt, adjon annak, akinek nem maradt. Ami igaz is. Csak hogy a paraszt nem költözik össze. Inkább meghúzódik a romok között, vagy a fészerben. Így kívánja a föld, meg az állatok törvénye. Sóhajtoztak, nyögtek, gürcöltek. Zsarolták le a megmaradt húst a testükről. Hanem zsindelyt, cementet, meg meszet nem lehet kisarcolni a földből. Előbb aknát, hivatlanul. Az Úristen békében is veri a falukat, melyeket a legjobban megtépett a háború. Minden második portáról hiányzott a férfi, aki meg az eke mellé tudott állni, azt az akna tizedelte. A lelkek is tele voltak lerakott aknákkal. Akinek sebes volt a lelke, olaj helyett sokszor vitriollal kenegette. Így könnyebb, ha gyűlölni lehet? Nem, nem könnyebb. Csak oly nehéz a nagy párton kívülit megtalálni. A szeretetet. Bújtás, a patikus kitalálta mondani a nagy ítéletet. Emberek, itt mindenki bűnös. Még a csecsemő is. Így vagyunk magyar honban. Ezt Csörgen Ani néni is soknak tartotta. Bújtás igen erősen megtért a nagy próba óta, rendesen eljár a templomba, gondol a szegényekre is. De ami sok, az sok. A patikus ugyan elmondhatja magáról, hogy nagyon bűnös, mert a krétája régebben deduplán fogott, hanem hogy ne akadna egy-két igaz a faluban. Például ő is, mármint Csörgen Ani. A patikus gondolatolvasó volt. Kimondta az igazság kedvéért. Egy ember van a határban, aki biztosan ártatlan. Szent Vendel. Ez már megint igaz. Venderre még misétáig sem szólhattak, egy árvaszót sem. A régi érában nem kompromittálta magát. Pártállása nem volt. Mindig a szegények felekezetéhez tartozott. Szélben, viharban állta a sarat. Mindent látott a földeken, de nem szólt róla. De most ez a szent arc is félben van. Először Porné ment ki a csiszár kőmívessel Szent Vendelhez. Az arcát próbálták rendbehozni, csak egy kis összekotort cementtel. Hát nem sikerült. Égtelen habarcs lett az arcból. Akkor Alsó Jánosné próbálkozott a kőfaragóval. De nem lehetett szépre toldani a szörnyű sebeket kőből se. Aztán ott volt a szent házikója. Ide is kéne anyag. De honnan? Hivatalosan nem megy. Misétáig elgáncsolnák. Hogy is ne? A házakra nincs anyag, akkor az ilyen improduktív dologra meg legyen? Szent Vendel iszonyú sebei azonban nem hagyták békén a falut. Hát, ha ezt nem tudjuk begyógyítani, ezért az ártatlanét, makacskodott a patikus, akkor hogyan várjuk az Úristentől, hogy meggyógyítsa a mi sebeinket? Csendes verseny indult meg Szent Vendel épségéért. A patikus vállalta a cementet a házikóhoz. Mások téglát adtak. A krepli kőfaragó félárért vállalta az új szobrot. Azt mondják, a gyűjtésben misétáné is leadta tisztességgel a garasokat. Alsó János ígérte a kerítést, Talabér intéző a fuvart. Halvaksz, a boltos, zsindelyt adott a házikóra. Egy kicsit elszólta magát ezzel, de most már mindegy. Ünnepélyesen bejelentette a községházán, hogy a közjóléti szövetkezet anyagából másfél vagon zsindelyt sikerült neki átmentenie a köz számára. Köszönjük szépen neked, Vendel atyánk! Ez elég lesz a fél falunak. Krumpli szedésre állt az új szent. Még szelídebb volt a képe, mint a réginek. Tisztán, derülten mosolygott, mint a pásztor, aki alkonyattal szépen egybeterelte anyáját.
Elhangzott Szarka Géza, Szent Vendel Sebe című írása, melyet Réti Árpád színművész előadásában hallottak. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, július 25-én megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Nyulász Péter, Ciprián című regényének 18. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Kis ideig eltartott ez, mert az a palota tényleg egy igazi labirintus. Több egymáshoz kapcsolódó csigaházat formál az épület. A központi csarnok formája olyan, mint egy jókora tavi festőkagyló. Az ahhoz tartozó termek, mint például a trónterem is, meg a hálószintek is, oldalára fordított lapos tányér csigaházakra hasonlítanak. Az épület sarkain torony csigaházak emelkednek sarokbástyaként. Ezek között több helyen is Nautilus kagylóra hasonlító csiga lépcsőházakban vezetnek fel a lépcsők, mert hogy a tóméi palota több bejárattal is rendelkezik, az őrséget adó sárkányteknősök legnagyobb bánatára és Helka kifejezett örömére. Így ugyanis ő mindenki tudta nélkül zavartalanul járhatott kibe, ha éppen úgy tartott a kedve. S hogy ezt tényleg megtehesse, az egyik ilyen lépcsőházi hátsó pitvarba rejtette el azt az üvegbúraszerű harangforma alkalmatosságot, amivel az is tudott a víz alatt közlekedni, aki egyébként levegő hiány megfulladt volna. Abban teljesen biztos vagyok, hogy hárman indultunk el a tóméi palotából, pontosította iménti szavait Bogi. Úgy jöttünk föl a víz alól, ahogyan mindig is, a buborékhajtású búvárt utallal, és Helka kétszer fordult. Előbb engem tett partra, és ott vártam, amíg Mordizárral visszatért, akinek éppen akkor a lába nem mozgott. Ketten is alig bírtuk partra húzni. Hol volt ez? Kérdezte Kamor. Azon a helyen, ami a tóméi palotához legközelebb esik, felelte Bogi. Hiszen az Tihany csücske, pontosította Ciprián. Igen, és onnan... Bogi kis szünetet tartott, és olyan képet vágott, mint aki nagyon meg van lepve attól, ami eszébe jutott. Valójában nem is mondta, hanem hitetlenkedve kérdezte. Úgy suhantunk tovább, hogy a lábunk se érte a földet? Értetlenül nézett össze a hallgatósága, ők ugyan honnan tudhatnák a választ erre. Fel nem fogadták, miért tőlük kérdezi ezt a lány? Persze nem tőlük kérdezte, csak egész egyszerűen saját maga sem értette a felidéződő emlékképeit. Hiszen épp az előbb mondta, hogy Mordizár lábra állni sem tudott, bár valójában nem is ez volt az, ami megakasztotta a gondolatmenetét. A hosszasan tartó feszült csendet Tramini bírta a legrövidebb cérnával.
Repültetek?
Találgatta.
Nem, nem, ingatta a fejét Bogi. Hát akkor mi van? Elfelejtetted az egészet?
Piszkálódott tovább a Manó, és egészen úgy tűnt, hogy tényleg ez lehet a helyzet. Kamor is így érezte, és egy mély lemondó sóhajtás közepette bólintott. Igen, lehet, hogy amnéziával van dolgunk.
Ki az az amnézia? Valami boszorkány?
Hökkent meg Furmint, erre pedig Ciprián mondta összeszemöldökét. Ugye nem egy újabb elhallgatott titokra derül fény, Kamor?
Dehogy, szólalt meg végre Bogi. Tisztán emlékszem, hogy mi történt, csak nagyon...
mondta, és úgy nézett felfelé, mintha a mennyezet sarkában szőtt pókhálóból olvasná. Éppen olyan akadozó és foszlányos volt az is, ahogyan a történetet mesélte.
Nagyon hihetetlen, ami megtörtént. Furcsán és rikácsoló hangon beszélt. Egészen rémisztő, de azt a lényt ismerhette a kamarás, mert Amikor hirtelen ott termett, Mordizár meg se ijedt.
Lény! Mégis valami boszorkány!
Vágott közbe Tramini, amiért Furmint rálegyintett a sapkájával, Rezi pedig mindkettejük kezében nyomott egy-egy pitét, egy hangos csst kíséretében, hogy hallgassanak már. Pedig volt vele Tramini kérdésének, mert Bogi így válaszolt.
Akár még az is lehetett, de őszintén szólva nem tudom. Ami biztos, az az, hogy Mordizár ismerte. Bár annyira meg volt lepődve, hogy csak dadogott, hogy mit keresel itt.
Jó, de mi volt az, ha nem boszorkány?
Fogalmam sincs, mi volt az. Sosem láttam még ilyet.
Említetted, hogy beszélt. Értetted, amit mondott?
Azt igen. Azt mondta, hajnalban rátalált egy zíz megette törpe.
Ezzel magyarázta Mordizárnak, hogy miért nem maradt törvényesen.
A válasz hallatán szinte mindenki lefagyott. Traminira bezeg úgy hatott, mint egy csaláncsípés. Büszkén dagadó kebellel hangosan kiabált, s közben úgy ugrándozott, hogy kis hián felborította az asztalt.
Ugye megmondtam, nem macska volt!
De igen, macska volt, mondott neki ellent Bogi, bár úgy járt, mint az előbb, hogy mire ezt kimondta, el is bizonytalanodott, és kénytelen volt kiigazítani. Vagyis annak látszott úgy elsőre, de valahogy furcsa módon két csirkeláb lógott ki a hasa alól, s mintha azon szaladt volna.
Persze, mert az egy ludvérc,
kiáltozott diadalittasan Tramini, és nagy büszkén körbe-körbe kezdett járkálni. Nyújtott lábbal trappolt, vigyázmenetben, és úgy kidüllesztette a mellét, majd hogy hanyat nem esett.
Igazam volt,
rikoltozta, és úgy csapkodott ökleivel a levegőbe, mintha valami láthatatlan fogantyút tekerne az orra előtt.
Mondtam én reggel is!
Kinek?
Nézett össze Kamor és Rezi, mert ők ugyan nem hallottak erről.
Bezzeg Furmint lapított.
Éppen úgy, mint az a megugrasztott valami korahajnalban a pajtában, amiről ő akkor és ott nem volt hajlandó tudomást venni. Persze nem telt róla, hogy elmúlt 100 éves, ezért már nem érzi úgy a varázsrezgéseket, mint annak előtte. De azért most behúzta a nyakát, mert arra számított, hogy Tramini elégtételt vesz az egész délelőttért. Tévedett. Traminit sokkal jobban érdekelte az a lény, ami minden valószínűség ellenére mégiscsak feltűnt a Balaton vidékén. Ráadásul éppen ott, ahonnan a leginkább távol akarták tartani. Na, nem mintha mindezt végig gondolta volna, csak lelkesen fogadta Bogit.
Ugye, kapott macska bunda volt rajta. Kilátszott a csőre? Hullott-e a szőre? Erős volt-e nagyon?
Igen, azaz biztosan, vagyis, hogy nem tudom, bizonytalankodott a leányzó. Egyszer csak valahogyan felemelkedtem a földről, és suhanni kezdtek mellettem a vízparti fák, meg a nádas a víz szélében. És ahogyan suhantak, egyszer csak eltakarták az eget. Lassanként elsötétült körülöttem minden, s mintha egy örvénybe csavarodó csillagösvényen száguldanék valami feneketlen mélység felé. Elvesztettem a fonalat. Akkor már nem láttam magam mellett se Mordizárt, se Helkát, se semmit. És innentől a többére viszont egyáltalán nem emlékszem. A következő kép már az, ahogyan itt felébredtem, abban a hófehér szobában.
Na, ez az amnézia, mutatott rá Kamor, de ezzel már senki sem törődött. Sokkal jobban izgatott mindenkit, hogyan merészkedhetett pont ide ez a pokolfajzat, miközben Rezi minden praktikát bevetett, ami távol tartja gonosz lényeket.
Ez csak egy módon derülhet ki, ragadta magához a kezdeményezést Ciprián. Meg kell kérdezni tőle.
Az ötlet nem rossz, de hol szeretnél a nyomára akadni? A szolgáló ludvércek úgy suhannak akár a gondolat,
vetette ellen Rezi, akinek nem volt szüksége külön szemináriumra, hogy tudja, mi fán terem az ilyesféle szerzet. Figyelmeztette is rögtön Cipriánt, hogy ha az a valami tényleg egy szolgalidérc, akkor már árkombokron túl jár.
Ha jól emlékszem, régen azt meséltett Kamor, hogy a szolgáló ludvérc csak azt teheti, amit a gazdája parancsol neki.
Fordult az öreg varázslóhoz Ciprián.
Úgy van. Azt kell tennie, amit a gazdája kíván, bolintott. Meg kell szereznie és hazavinnie, pontosította.
Ciprián hümmentett egyet, és rövid időre gondolkodóba esett.
Ha Mordizár ismerte és kérdőre vonta, akkor... Dünnyögte először, aztán némi csendes fejtörés után már nem is folytatta a gondolatot, hanem Kerekperec kijelentette. Gyerünk a viskójához!
Éhenkor, éjnek idején, még a pitét se kóstoltad meg!
kezdett a szokásosan aggodalmaskodó, vendégmarasztaló szertartásához Rezi, ami jelen esetben több volt, mint idegesítő. Ciprián hamar le is állította. Hagyjuk most ezt! Lehet, hogy a húgom bajban van! Ez elég hathatós érv volt ahhoz, hogy a javasasszony ne próbálkozzon tovább, és egyben ahhoz is, hogy Bogi állal földig essen.
Te vagy Ciprián!
Csapta össze a tenyerét, és olyasfajta lelkendező sikkantás kíséretében, hogy a nagy hadvezér a fülehegyéig elpirult. Végtelenül szégyelte magát, hogy megfeledkezett az illendő bemutatkozásról. Persze a váratlan események és a rejtélyes fordulatok, meg az ájult lány az áfonyásban, ezzel a titokzatos lényről szóló mesével magyarázatul szolgálnak erre. Mentségül viszont semmiképp. Földig hajolt, és úgy kért elnézést a modortalanságáért, majd tisztességgel bemutatkozott. Sőt, most már a többieket is illendően bemutatta, bár róluk kitalálta már Bogi, hogy ki kicsoda. Most viszont kaphatott még egy kis ízelítőt Rezi aggodalmaskodásából is.
Értem, hogy féltett Helkát, Ciprián, de tudod te azt egyáltalán, merre van Mordizár háza?
Ezzel történetesen a lényegre tapintott. Hát, nem igazán, vallotta be Ciprián. Valahol Füreden, de nem a part közelében. Némi meglepetésre Bogi viszont rögvest mondta az útvonalat.
Füred fölött az új siskei falu részen van egy utca, amelyik a pataktól indul és felkanyarog a hegyre. A vége az erdőbe vezető ösvényben folytatódik. A legutolsó és legkisebb házikó a kamarásé. Jó párszor jártam már arra, amikor Helka üzenetet küldött neki.
Úgy tűnt, nem volna ártalmas, ha Bogi is Cipriánnal tartana, s közben valahogy a manókon is urrá lett a mehetnék. Vagy inkább nem múlt el, pedig hosszú nap állt mögöttük. Nagyon úgy állt tehát, hogy négyen kelnek útra.
És hogyan mentek oda ennyien?
Kezdett rá megint Rezi.
Szejtán szekere nincs itthon, büszki hátán pedig nem pértek el négyen.
Ebben is van valami, gondolta Ciprián, így aztán lemondta a következtetést. Nincs más lehetőség, mint nem erre kocsia. Ha már úgyis hazament nélküle, kibírhat még egy-két napot, vélekedett. Rezi ekkor jelezte, hogy a hajós kapitány igen felindultan távozott, miután Kamor elhajtott azzal az új szekérrel, és mit a gadás, Sió sem látszott túlságosan elégedettnek. Ciprián azonban nem zavartatta magát. Légy kedves, kérj tőle elnézést a nevemben is, ha előbb térne vissza ide, mint hogy én felkeresem az otthonában, érkezett a felelete.
Éhesek lesztek az úton,
jött az újabb felvetés a javasasszonytól, és Ciprián már nyitotta is a száját, hogy erre is megválaszoljon, de Kamor még épp időben közbelépett. Azt javasolta, menjen Rezi a pincés kamrába, és állítson össze egy kis útravalót, lehetőleg Bogi segítségével. És az sem volna nagy baj, ha a manók is velük tartanának. Alig léptek ki az ajtón, Kamor rögvest karon ragadta Cipriánt, hogy most aztán jól figyeljen.
Védtelen vagy, Ciprián.
Ki? Én? Kérte ki magának a hadvezérré cseperedett apród, s baljában magasra emelte kardját, jobbjában pedig karikását, amit a soktornyukas tény mintája díszített.
Nincsenek varázslattal bíró felszereléseid. A cserfapálca, a sárga köves gyűrű, a varázsnapló mind-mind a víz alatt van.
Megértelek, Kamor, de hidd el, kiválóan boldogulok a hókuszpókuszok nélkül is.
Csak ne olyan hegykén. Egy ilyen ludvérc könnyen megtréfálja az embert.
Ha, legalább jól fogunk szórakozni, nevetett fel Ciprián. Kamor azonban jelentőség teljesen csendben maradt. És ez a csend olyannyira tele volt jelentőséggel, amennyire csak egy öreg, bölcs varázsló képes megtölteni azt a hallgatásával. Így további magyarázat Cipriánnak se kellett, hogy megértse, mire, és nem mellékesen kire gondol Kamor. Vett egy mély levegőt, hogy domborúra kidüllett a mellkasa, s visszatartott lélegzettel lassan bólintott kettőt-hármat.
Szóval szerinted Zemúr van a háttérben,
mondta le a következtetést végül, és legalább olyan laposan nézett a varázslóra, ahogyan az pillantott az imént. És mikor Kamor biccentett egyet, Ciprián úgy döntött, ad neki egy kis feladatot.
Hát akkor éppen itt az ideje, hogy előkerítsd az eredeti gyűrű foglalatot.
A varázsló nem is ellenkezett, bár szavaiból úgy tűnt, mintha kibúvót keresne.
Lehet, hogy jobb volna, ha nem háborgatnánk.
Tovább is folytatta volna, de visszatért Rezi a többiekkel. ezért más már nem mondott, csak annyit, hogy ideje a tettek mezeire lépni. Mivel Ciprián is az indulást sürgette, harmadszor is befogatolták Nemere lovait a kocsihoz. Gyorsan felpakolták az elemózsiát, és vezető száron a kocsihoz kötötték Büszkét is. Elmúlt éjfél, mire végre útra keltek. A gyeplőt természetesen Ciprián fogta, s mondhatni még szerencse, hiszen a manók hamar elaludtak a kocsikas hátuljában, és Boginak sem volt szüksége hosszas altató mesére. Elég volt egy puha úti takaró melege.
Kedves gyerekek, ma este Nyulász Péter Ciprián című regényének 18. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Fogom magam, és elmegyek, és volt gyerek, és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam, és elfutok, és valahová eljutok, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. És sírhattok majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kisfiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek. Hát jó. Tudom, hogy én csak rossz vagyok, de sírtok majd, hogy hol vagyok, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Jól van, megyek már, csak eszem még, mert különben még elvesznék, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. És sírhattok majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kisfiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek. Világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek, világgá megyek, világgá megyek, meglátjátok egyszer, világgá megyek.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a halálról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Szent Benedek regulájában olvashatjuk, amit ajánlok egyébként mindenkinek olvasásra, mert amilyen regulát írt ő a rendtársainak, az lehet nekünk is bizonyos szempontból életvezetőn, természetesen mi nem vagyunk szerzetesek, de nagyon hasznos számunkra is, talán az egyik legkiegyensúlyozottabb regula, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ebben mondja, írja le, hogy minden nap emlékezz a halálodra, hogy bölcsen élj. Ez a memento mori. Emlékezz a halálodra. Minden nap. Ne féljünk elmélkedni és gondolni a halálra minden nap. Magam tapasztalatából mondom, hogy nem elszomorít engem ez a gondolat, mert minden nap gondolok a halálomra, és minden nap készülök is, és minden este megköszönöm az Úrnak, hogy még élhetek, sőt azt is meg szoktam köszönni, hogy Uram, köszönöm, hogy nem vagyok még a pokolban, hogy élhetek, és jót tehetek, és még azt lehetőséget, mert bizony bűneink miatt sokszor még a pokol sem lenne elég büntetés, de az Isten irgalmas, és lehetőséget ad nekünk, hogy úgy éljünk, hogy a mennyországot érdemeljük ki. Vannak szerzetes rendek, most hirtelen nem tudom, talán valamelyik remete rendnél van az, hogy így köszönnek egymásnak, hogy memento mori, emlékezz a halálodra, hogy bölcsen élj. Tehát azt mondja Szent Benedek, hogy ha bölcsen akarsz élni, akkor emlékezz a halálodra minden nap. Fordítva is igaz, ha minden nap emlékezek a halálomra, akkor abból egy bölcs élet fakad. Mert ha nekem eszembe jut, hogy egyszer meg kell halnom, és ez minden nap eszembe jut, és hogy ítélet alá kerülök, akkor bizony nagyon meggondolom, hogy mit teszek, vagy mit nem teszek. Ha erre nem gondolok, eszembe se jut, és nem is akarok hallani róla, meg gondolni se rá, akkor bizony nagyon könnyen úgy él az ember, ahogy csak akar. És azt teszi, amit akar, és nem azt, amit az Isten akar. Nagyon bölcs dolog egy-egy döntés előtt gondolni a halálomra. Hogyha most a döntésem után meg kéne halnom, akkor is így döntenék? És hogyha valaki ezt gyakorlattá teszi, akkor bizony nagyon sok rossz döntéstől és nagyon sok bűntől megóvja az életét. És magát az életét óvja meg az örök haláltól. Erre rímel Kempis Tamásnak is a gondolata a Krisztus követéséből. Ó, milyen bölcs az az ember, aki úgy él, mintha minden nap az utolsó lenne. Milyen bölcs az az ember, aki úgy él, mintha minden nap az utolsó napja lenne. Ő bölcsnek nevezi ezt az embert, de Szent Benedek is bölcsnek nevezte azt az embert, aki minden nap gondol a halálára, és felkészül a halálára. Míg a nagyszüleimtől gyakran hallottam ezt a mondatot, és azt hiszem fontos is, hogy nem ígérte meg nekünk senki a holnapi napot. Nem tudhatjuk, hogy holnap élünk-e még. Ezért ma és minden nap úgy kell élnünk, minthogyha az utolsó napunk lenne, és hogy bátran megállhassunk majd az Isten színe előtt. Tiszta lelkiismerettel, a lelkünket tisztán tartva a gyónás által, Szent Eukariszti, az oltári szentség gyakori vétele által, növekedve a hitben, szeretetben, reményben, növekedve Istenben, haladva az életszentség útján, bátran odállhassak Isten elé. Uram, itt vagyok, ami emberileg lehetséges volt, megtettem, igyekeztem együttműködni a kegyelemmel, amit nekem adtál, együttműködni veled, és most itt állok előtted, és örökké veled akarok lenni az örök boldogságban. Aztán még Szent Cipriántól hallgassuk meg ezt az idézetet. Az örök boldogságba való átköltözést ne sírassátok, hanem vágyjátok. Ő a halálra ezt mondja, hogy az örök boldogságba való átköltözés. Tehát egy átmenetnek mondja ezt, és valóban az is, így mondjuk egy ajtó, egy kapu, egy átköltözésnek, amire azt mondja, hogy ne sírassátok ezt az átköltözést, hanem vágyjatok rá. Átköltözni az Istenhez, átköltözni a mennyországba, az örök életbe. Most előveszem a katolikus egyház katekizmusát, és az alapján folytassuk tovább elmélkedésünket. hogyan jött a halál a világba. Így ír a katekizmus. Az eredeti igazságnak köszönhető összhang megromlott, megtört, a lélek szellemi képességeinek uralma a test fölött, a férfi és a nő közötti egységben feszültségek támadtak, a kapcsolataikat az ösztönösség és az uralomvágy határozta meg. A teremtéssel való összhang is összetört. A látható teremtés idegen és ellenséges lett. Az ember miatt a teremtés a romlás rabszolgaságába süllyedt. Végül valóság lett az a következmény is, amit az engedetlenség esetére Isten kifejezetten kilátásba helyezett, az ember visszatér a porba, melyből vétetett. Az emberiség történelmébe belép a halál. A Szentírás bemutatja ennek az első engedetlenségnek tragikus következményeit. Ádám és Éva azonnal elveszítették az eredeti szentséget. Féltek Istentől, akiről egy olyan Isten torz képét alkották maguknak, aki féltékeny a maga előjogaira. Az eredeti bűn, az engedetlenségnek a következménye, az egyik következménye az lett, hogy az ember elkezdett félni az Istentől. Elbújtak, elrejtőztek. És ez átöröklődött, ez a félelem ránk is, és bizony van, aki fél az Istentől, fél a haláltól, mert úgy tudja azt, hogy az Istennel kell majd találkozni. Színről színre látom, előtte állok, nem bújhatok el. És a halálfélelemnek ez is egy összetevője, hogy a halállal megszűnik ez a föld életem, és Isten előtt állok. És ennek a félelemnek az ellenszere a bizalom. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Az első bűn után a bűn valóságos inváziója tölti be a világot. A Káin által Ábel ellen elkövetett testvérgyilkosság, általános korrupció a bűn következtében, a bűn Izrael történetében is gyakran megnyilvánul, főként, mint a szövetség Istene elleni hűtlenség és Mózes törvényének megszegése, és még a krisztusi megváltás után is a keresztények között sokféleképpen nyilvánul meg a bűn. A Szentírás és az egyház hagyománya állandóan emlékeztet a bűn jelenlétére és egyetemességére az emberi történelemben. A bűn miatt jött a világba a halál. A bűn hozománya a halál. Ádám bűnében minden ember bele van foglalva. Szent Pál ezt mondja, egy ember engedetlensége által bűnössé váltak sokan. A Rómaiakhoz írt levélben írja ezt. Azaz minden ember, tehát nem csak sokan, hanem minden ember. Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn folyamányaként a halál, és így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyáján bűnbe estek. A bűn és a halál egyetemes voltát állítja szembe az apostol a Krisztusban való üdvösség egyetemességével. Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, úgy egynek, Krisztusnak igazsága az élet megigazulását. Különbséget kell tennünk bizonyos szempontból a halál és az örök halál között. A halálos bűnben halunk meg anélkül, hogy azt megbánnánk, hogy Isten irgalmas szeretetét befogadtuk volna, akkor saját szabad választásunk révén tőle örökre elválasztottak maradunk. Ezt az Isten és a szentek közösségéből való végleges önkizárás állapotát nevezzük pokolnak, vagyis örök halálnak. Ezt minden igyekezetünkkel el kell kerülnünk. És ugye azt mondja a katekizmus, hogy ha halálos bűnben halunk meg, és nem bánjuk meg halálunk előtt a bűnünket, vagy pedig nem fogadjuk be Isten irgalmas szeretetét, akkor jön a kárhozat, vagyis az örök halál. Igyekezzünk a lelkünket mindig tisztán tartani, rendszeres gyónással, akár havi gyónással is, mert a Szent Gyónás, a bűnbánat szentsége csodálatos ajándék az Istentől. Ugyanis ebben a szentségben, vagyis a gyónásban a bűnös átadva magát Isten irgalmas ítéletének, bizonyos módon elővételezze az ítéletet, amely a földi élet végén következik be. Ugyanis most ebben az életben kapjuk a választás lehetőségét az élet és a halál között, és csak a megtérés útján léphetünk be a mennyek országába, ahonnan a súlyos bűn kizár. A bűnös, a bűnbánat és a hit által megtérve Krisztushoz átmegy a halálból az életbe, és nem megy ítéletre.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a halálról szóló elmélkedését. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a